És hogyha már innováció, hát a vállalatok folyamatosan próbálnak azért innoválni, növelni a termelékenységüket, és ugye ebben az is benne van, hogy ugyanazt a munkát, vagy még nagyobb termelést letenni az asztalra kevesebb munkatárssal, úgyhogy most is ilyen munkaszervezési dolgokról lesz szó, egy általam legalábbis nagyon várt beszélgetés következik. Dajkó Ferenc Dániel, a növekedés.hu munkatársa van itt velünk, szia, üdvözöllek!
Szia, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Ugyanis a hát nagyon jól csengő 4 napos munkahétről lesz szó, ennek előnyeiről, árnyoldalairól is fogunk beszélgetni. Kezdjünk onnan, hogy azért több kísérleti pilot program elindult már, nem feltétlenül Magyarországon, vagy javíts ki, ha tévedek, de ezek az úgynevezett tesztüzemek még nem magyarországi cégeknél indultak el a 4 napos munkahétre.
Hát igen, elsősorban ez nem magyar jelenség, bár egyébként lehet mondani egy magyar példát is. Talán kezdjük akkor azzal röviden, ez egy magyar rövidáru forgalmazó cég, az a nevük, hogy CRB, és ők tulajdonképpen kísérleti jelleggel bevezették a 4 napos munkahetet. Ha jól tudom, 2 éven keresztül, de ebben nem vagyok teljesen biztos, ők fizetéscsökkentés nélkül kísérleteznek ezzel, de főként nemzetközi, például német cégek kísérleteznek vele, vagy például a Vodafone-nál is van ilyen próbálkozás, hogy bevezessék a 4 napos munkahetet. Tulajdonképpen itt 2 féle vonal van. Az egyik az az, hogy a munkáltató lehetővé teszi a 28 órás munkahetet, ez például egy német példa az IGM-nél, és ez egy választható lehetőség ilyenkor, de ekkor arányos fizetéscsökkenéssel jár a munkaidő csökkentése. És ugye van a másik vonal, ahol bevezetik a 4 napos munkahetet, de megmarad az eredeti fizetés.
Nem kérdés, melyik a vonzóbb?
Hát igen. Na most nyilván ugye az elsőnél, ott az alacsony, az arányosan csökkentett fizetés mellett azért kevesen teszik le munkavállalóként a voksukat, ezt azért fontos kiemelni. Ugye egyrészt vannak azok a munkavállalók egy-egy cégnél, akik az alacsonyabb bérkategóriákba tartoznak, ők gyakran ugye nem engedhetik meg a bevételeiknek a csökkentését maguknak, tehát nyilvánvalóan emiatt nem jártak ezzel a lehetőséggel. Sokkal inkább érdekes, hogy általában azok a munkavállalók sem szoktak élni ezzel a lehetőséggel, akik ezt megtehetnék az anyagi helyzetükből fakadóan. Ennek egyszerűen az az oka, hogy ez ennek a személyeknek identitásának a részévé vált az, hogy ők karriert építenek, dolgoznak, és gyakran úgy érzik, hogyha belemennének egy ilyen lehetőségbe, akkor azzal a karrierépítésük szakadna meg, a társadalmi státuszuk lentebb kerülne, kevesebbet keresnének, és bár tulajdonképpen megvannak a szükséges anyagi javaik, és megvan a szükséges anyagi biztonságuk, de a plusz szabadidőnek az alternatív haszna nem ér számukra annyit, hogy belemenjenek egy ilyen rövidebb munkaidő, kevesebb fizetés kombinációba. Nyilván, hogyha valakinek felajánlják, hogy ugyanannyit keres, és kevesebbet dolgozzon, azt azért rendszerint el szokták fogadni. Tehát az gondolom, senkinek nem árulok el titkot, hogy vonzó konstrukció bárki számára, szinte bárki számára, hogyha valaki nem munkamániás.
Uh-huh. Igen, itt kicsit, hogyha kitágítjuk a képet, nagyon-nagyon sok kérdés merül fel. Az egyik például, hogy szerinted a jelenlegi, a mai gazdasági környezetben, mondjuk itt Nyugat-Európában jellemző, inkább szolgáltatásokra épülő gazdasági modellekben a munkakörök hány százalékába lehetne egyáltalán reális ez a 4 napos munkahét, mert hát azért mondjuk az államvasutaknál, vagy nagyon sok olyan munkakör van, ahol ez kivitelezhetetlen, de nagyjából hány százalékba lehetne valósan megvalósítani ezt?
Igen, ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Most egy elég speciális gazdasági helyzet előtt állunk, egy válság előtt állunk, ahol megugorhat a munkanélküliség, tehát ez most egy speciális helyzet jön. Lehet először inkább az elmúlt évek konjunktúra időszakára kéne vonatkoztatni, mert most egy nagyon furcsa gazdasági helyzet előtt állunk, és lehetséges, hogy egy olyan válság jön Európában. Még sose láttunk, tehát erre a előttünk álló egy-két-három éves időszak, nem csak egy éves időszak, de nem tudhatjuk, hogy pontosan mennyi lesz ennek a lefutása. Erre most nehéz vonatkoztatni, de egy konjunktúra ciklusra vonatkoztatva, ugye azt láthattuk itt Európában, hogy te is mondod, vannak ilyen speciális ágazatok, és ilyen akár a vasút is, ahol munkaerő hiánnyal szembesülnek már most is. Na most egy ilyen ágazatban nyilván, ha bevezetnek egy 4 napos munkahetet, annak első körben azt mondhatnánk, hogy nagyon rossz következményei lehetnek. Mert ahol eleve munkaerőhiány van, ha még a meglévő dolgozók is kevesebbet dolgoznak, az tragikus lehetne. Itt ugye rögtön jött a vendéglátó szektor, ez változó, van olyan ország, ahol a GDP-nek mondjuk csak ilyen néhány, 2-3-4%-át teszi ki a turizmus, van, ahol sokkal jelentősebb, akár 9-10% vagy a fölött is. Magyarország is olyan ország egyébként, ahol kifejezetten jelentős a turizmusnak a GDP-ből való részesedése, de tipikusan ilyenek a mediterrán országok, például Olaszország, ami turizmusorientált. Ezekben az ágazatokban is ugye első ránézésre azt mondhatnánk, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet bevezetni egy 4 napos munkahetet, hiszen krónikus munkaerő hiánnyal küzdenek. Tényleg ez mindenhol így van Európában, de ilyen a vasút is, a közlekedés, tehát akár a foglalkoztatottaknak szerintem kis túlzással, akár egy 30-40%-a dolgozhat olyan szektorban, ahol munkaerőhiány van. Itt jöhetnek tényleg akár pedagógusok, tűzoltók, rendőrök, nagyon, és lehet, hogy alacsony értéket mondtam. Erről azért exakt statisztikák nincsenek, ez egy abszolút becslés, de az biztos, hogy ezekben az ágazatokban problémát jelentett. Viszont az is egy érdekes gondolat, hogyha mondjuk csökken ezekben az ágazatokban a munkaidő, akkor lehet, hogy vonzóbbá válhat ez a munkakör más munkavállalók számára, és mondjuk könnyebben bevonzanak új munkatársakat. Tehát ezt nagyon nehéz megítélni, nyilván ez akkor, hogyha a fizetés marad. Mert ezeknek a munkaköröknek sokszor pont ez a problémája, hogy elég rossz a munkaidőbeosztás, kevés a szabadidő, és azért nem választják szívesen a munkavállalók ezeket a munkaköröket. Néhol meg ez társul még alacsony fizetéssel is, de ez már megint egy másik kérdés. Tehát lényeg a lényeg, hogy én nagyjából ezt mondanám, olyan munkakörben, ahol tulajdonképpen jelenleg a foglalkoztatottaknak a száma bőségesen elegendő, tehát nagyon népszerű az adott munkakör, olyan munkakörben azért nyilvánvalóan könnyebb bevezetni egy 4 napos munkahetet, ahol bőséggel rendelkezésre áll a munkaerő.
Viszont elhangzott egy kulcs szó a részedről, ez a bevételek. Hát nyilván egy cég sem akarja, hogy egy 4 napos munkahét modell miatt csökkenjenek a bevételei. Ezt valahogy szinten lehetne tartani mégiscsak a bevételeket, úgy, hogyha heti egyel kevesebb napot dolgozunk?
Szerintem igenis, meg nem is. Ugye a cégektől először elvárni azt, hogy ők maguktól ezt így bevezessék, hát szerintem nem reális. Tehát én nem látom magam előtt azt, hogy ezt tömegesen a cégek azt fogják mondani, hogy ó, mi azt szeretnénk, hogy 4 napot dolgozzanak csak nálunk az emberek. Ezt nem maximum akkor tudom elképzelni, hogyha nagyon-nagyon-nagyon munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyszerűen szeretnének minél vonzóbbá válni, vagy annyira fokozódik a munkaerőpiaci verseny, hogy egy ilyen irányba eltolhatja ezt a helyzetet. Ez most az előkövetkező években szerintem nem várható, esetleg a jövőben igen. De az fontos kiemelni, hogy alapvetően a közgazdaságtannak van egy olyan szabálya, hogy a cégek ugye tulajdonképpen profit maximalizálásra törekednek. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztik a használt technológiákat, folyamatosan fejlesztik a termelékenységet ezáltal, és valójában a céljuk az, hogy ugyanannyi emberrel, vagy minél több árut termeljenek, vagy hogyha nem, vagy ugyanannyi emberrel minél több árut termeljenek, vagy kevesebb emberrel termeljék meg ugyanazt az árumennyiséget, mert hogy ugye az emberi tényező az egyik legnagyobb költség a termelés folyamán, és hogyha ezen lehet spórolni, akkor az nyilvánvalóan növeli a cégeknek a profitját. Tehát pont ezért a cégek valószínűleg nem nyitottak feltétlen arra, hogy ezt bevezessék. Viszont vannak ennek egyéb következményei is. Az, hogy folyamatosan fokozzuk a termelést, folyamatosan fokozzuk általa a fogyasztást, az óriási környezeti terhet jelent. Másrészt egy idő után az a jelenség, hogy folyamatosan fejlesztjük a technológiákat, és egyre kevesebb emberrel állítunk elő egyre több javat, azzal tulajdonképpen azt érjük el, hogy egyre kevésbé lesz szükség egy csomó ágazatban az élő emberre, az emberi munkaerőre. Hosszú távon akár munkanélküliséghez is vezethet. Na most erre például megoldást jelenthet egy 4 napos munkahét, de ez például csak akkor, hogyha központilag vezetik be. Érdemes itt visszfelidézni, én fiatal vagyok, úgyhogy ezt így inkább csak elbeszélésekből ismerem, de ugye nem is olyan régen, még Magyarországon is a szombati munkanap az egy ismert fogalom volt. Sőt, szombaton volt oktatás is a gyerekeknek, aztán te bevezették, hogy csak minden második szombaton, és végül jött a szabad szombat, teljesen szabaddá vált a szombati nap, és már pihenő nap lett mostanra, és teljesen elfogadott, hogy szombat, vasárnap az a hétvége. Végül is, ha ebből indulunk ki, akkor miért ne lehetne, hogy egyszer a jövőben a péntek, szombat, vasárnap lesz a hétvége, de nem gondolnám, hogy ezt a cégek maguktól fogják bevezetni. Szerintem, ha egyszer erre sor kerül, ez mondjuk egy hosszú időtáv, akkor ez egy központilag bevezetett dolog lehet.
Összességében ahhoz, hogy hogy létrejöhessen egy ilyen 4 napos munkahét, mondjuk akkor a termelő szektorban, akkor a cső végén egy kicsit szükség lenne arra is, hogy ezt a óriási nagy produktivitási versenyt kicsit lejjebb tekerjük, kicsit a fogyasztásunkat lejjebb tekerjük, tehát a jelenlegi kapitalista modellben egy kicsit változtatásokat kellene eszközölnünk az attitűdönkön, szerinted?
Igen, szerintem igen, ez így nagyon antikapitalista módon hangozhat, pedig nem feltétlen az, de mégiscsak bizonyos értelemben ellenkezik a mostani rendszerrel, mostani kapitalista elvekkel. Az, amit most csinálunk, hogy folyamatosan növeljük a fogyasztást, és ez nem is elsősorban Magyarországra igaz, tőlünk nyugatabbra ez sokkal súlyosabb, és folyamatosan növeljük a kibocsátást, az a földünk szempontjából rendkívül veszélyes. Akár az élelmiszerpazarlásra gondolunk, Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban rendkívüli mennyiségű élelmiszer pazarolnak el. Itthon is jelen van az élelmiszerpazarlás, de egy átlag magyar élelmiszerpazarlásának a többszörösét termeli meg egy amerikai átlag állampolgár. Ugyanúgy az, hogy hány autót használunk, ugyanúgy az, hogy egyes javakat csak nagyon-nagyon rövid ideig használunk, ezek tényleg akár háztartási cikkek és mobiltelefonok, elektronikai eszközök, ezeket tényleg nagyon rövid ideig, akár néhány évig, vagy csak néhány hónapig használjuk, és ezeket utána eldobjuk. Tehát minden arra megy ki, hogy minél többet fogyasz, és ezt valamilyen módon hosszú távon vissza kell fogni, mert nem fogja bírni a környezetünk. Kicsit egy szemléletmódváltásra lenne szükség, egy picit visszafogottabban fogyasztani, és nem azt a gazdaság és a termelés fő céljául kitűzni, hogy minél jobban emeljük a fogyasztást. Nem lesz hova emelni. Most ugye 7 milliárdan lakunk a Földön. 2050-re ez elérheti a 10 milliárd főt. Ebből a 10 milliárd főből körülbelül 2-2,5 milliárd ember olyan helyen élhet, ami ez egy enyhébb becslés, durvább becslések szerint akár 5 milliárd ember, ahol élelmiszerválsággal, ivóvíz hiánnyal szembesülhet. Az az igazság, hogy ez is azt mutatja, hogy az erőforrások, amik a rendelkezésünkre állnak, azok most egy adott területen, ez Európa és az Észak-Amerika, nagyon koncentráltan vannak kihasználva, ott nagyon oda koncentrálódik a fogyasztás, és ezek a javak egyértelműen oda jutnak, még vannak olyan területek, ahova egyáltalán nem jutnak el. Ez teljesen fenntartatatlan így. Ha mi ugyanennyit fogunk fogyasztani, akkor azt nem fogja tudni fenntartani a bolygó. És gondoljunk csak bele, hogy ez a rengeteg ember, aki most nem fogyaszt annyit, mint mi, az is el fog indulni egy idő után azon az úton, a fogyasztói társadalom útján, hogy ők is elkezdenek egyre többet és többet és többet akarni, mert a telefonjuk ott van a kezükbe, látják Európát, látják Észak-Amerikát, és látják, hogy hogyan élnek ott az emberek, és ők is ezt akarják. Ezt Kínában már láthatjuk, a kínaiaknál folyamatosan, drasztikusan nő az életszínvonal és a fogyasztás. egyre több húst akarnak enni, egyre több sajtot szeretnének enni, európai mintára szeretnének étkezni, öltözködni, és ha ebbe az irányba fog elmozdulni az a világ, annak iszonyú következményei lehetnek. Na de itt jön el egy nagyon...
Igen, és viszont ne haragudj, mert tényleg jönnek a hírek, és én még szeretném ezt egy picit folytatni, aztán jó, a következő blogban lesz más témánk is. Köszönjük, hogy eddig itt voltál velünk, Dajkó Ferenc Dánielrel, a növekedés.hu munkatársával, mindjárt folytatjuk.